hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. A mindenható Isten áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjét, jöjjetek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, karácsonyt ünnepelhetünk ebben az esztendőben is, mert te irgalmas és szerető Istenünk vagy, megtartottál bennünket, és ebben az esztendőben is megajándékoztál az ünneplés alkalmával. Ilyenkor kisebb-nagyobb csomagokat adunk egymásnak, ajándékokat kapunk a szeretteinktől, az ismerőseinktől. De ami számunkra nem ezek az ajándékok az igazán fontosak, hanem az az egyetlen és mindenek felett való ajándék, amelyet azon az első karácsonyon adtál a világnak. Mi most azért állunk itt előtted, Urunk, hogy szívünk minden hálájával mondjunk köszönetet neked, az ajándékozónak. Azért a csodálatos ajándékért, amelynek nem csak ideig, óráig, napokig vagy hetekig tudunk örülni, hanem amely örömet ad nekünk az életünk minden napján, még a legnehezebb, még a legkeservesebb napokon is. Mert milyen jó egy-egy terheket, szomorúságot, fájdalmat hozó nap estéjén is azt mondani, mégis köszönöm, Istenem, hogy nem vagyok egyedül, mert van megváltó Krisztusom. Mégis köszönöm, Istenem, minden baj és nyomorúság ellenére, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban, hiszen te ott vagy velem. És köszönöm, hogy soha nem lehetek gyenge és erőtelen, mert tőled mindig kaphatok erőt. Így állunk most előtted, Urunk, ünneplő és dicsőítő, hálát adó gyülekezetként. És kérünk téged, hogy áld meg a mi ünneplésünket. Hallgasd meg az imádságunknak, a hálaadásunknak, a dicsőítésünknek a szavát, és légy itt most velünk, ezen az Isten tiszteleten, és fogadd kedvesen ezt a mi áldozatunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk Isten karácsonyi üzenetének a meghallgatására, és énekeljük a 182. dicséretünket, 182. dicséretünk karácsony ünnepében, örvendezünk szívünkben. Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből olvasok fel még egyszer egy verset, a harmadik résznek a negyedik versét, amelyből így szól hozzánk Isten beszéde. Ami megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent. Ami karácsonyi ünneplésünknek a középpontja, a megváltó személye, az ő megérkezése ide, ebbe a mi emberi világunkba. Az örvendezés afelett, hogy Krisztus megérkezésével megváltozott az ember számára a jövő. Az örvendezés afelett, hogy Krisztus a halál helyett az életet hozta el nekünk. Az örvendezés afelett, hogy Krisztus által a reménytelenség helyébe a reménység költözhetett. És ami a legcsodálatosabb ebben az eseményben, az az, hogy ez a jövendő, ez a megváltozott jövendő, ez az új lehetőség, ez nem csak majd egyszer valamikor a földi életünk elmúltával áll a rendelkezésünkre, ebben nem csak akkor lehet majd részünk, hanem már itt, ebben a teremtett világban is, a mindennapjainkban, a mi kis emberi életünkben is. Erről ír Pál apostol is Titusnak szóló levelében, erre figyelmeztet, amikor azt mondja, attól kezdődően, hogy Krisztus megjelent ebben a világban, egy új korszak kezdődik. És nem csak a világtörténelem, a mindenség számára kezdődik egy új korszak, hanem új korszaknak kell kezdődnie minden Krisztussal találkozó embernek az életében is. Azt írta ebben a levélben, hogy korábban mi is tévelygők, esztelenek, engedetlenek voltunk, irítségben, gyűlölségben, gonoszságban élők. De attól kezdve, hogy Krisztus megjelent, többé már nem élhetünk így. Attól kezdve, hogy Krisztus megjelent, a mi életünkben is. Az engedetlenséget fel kell, hogy váltsa az engedelmesség, a gonoszságot, a gyűlölséget, az irítséget, pedig a szelídség, a jóság és a szeretet. Persze tudom, hogy nem mindenki ezt látja a karácsonyi történetben. Nem mindenkinek ezt jelenti az az első betlehemi éjszaka. Tudom, hogy sokan vannak, akiknek az angyalok éneke, a jászolban fekvő újszülött gyermek, az őt kereső és neki hódoló királyokról szóló történet, az nem jelent többet, mint egy kis alkalmat arra, hogy karácsonykor egy kicsit elérzékenyüljön. Nem jelent többet, mint egy régi, szép mesét, amely az alapját adja a karácsonyi nagy ajándékozásnak. Pedig ez a történet a legszebb és legigazabb történet az emberiség történetében. Ennél szebb és ennél igazabb történetet egyetlen könyvben sem olvashatunk. Ennél nagyszerűbb és igazabb hírt, szenzációt egyetlen újságban, televízióban, rádióban sem láthatunk vagy hallhatunk. Ez a legnagyobb igazság az emberiség történetében, hogy a világ teremtő, alkotó, megtartó, kormányzó Istennek a terve, az akarata, amelyet az emberiség megmentésére, megszabadítására tervezett, az valósággá lett. És nem csak szavakban, hanem egy valódi emberi életben. A János evangéliuma ezt nagyon röviden és tömören így fogalmazza meg, hogy az ige testé lett. Az Istennek a beszéde, amely évszázadokon keresztül hangzott a világba, és ígérte annak a megromlott és gonosz világnak, amely egyre távolabb és távolabb került az Istentől, hogy de az Isten kegyelmes, és megtartott, szabadított, megváltott fog majd küldeni a nyomorgó emberiségnek. És ez valósággá vált. Abban a piciny, gyönge, karácsonyi gyermekben. Pál apostol ezt írja a pogányból lett Títusnak, keresztjénné lett Títusnak, ami megtartó Istenünk jó volta és szeretete megjelent a világban. Ki gondolta volna akkor, hogy ez egy kicsiny gyermek képében fog megtörténni? Ki gondolta volna akkor azt, hogy az akkori időkhöz képest is nyomorúságos körülmények között világra született kisgyermek a megtartó, az Isten küldötte? Mert bizony, ha az akkori világ körülményeit tekintjük, akkor is azt kell mondanunk, hogy valóban nagyon nehéz körülmények között látta meg az Isten küldötte ennek a teremtett világnak a fényességét. Egy jászolban, állatok között született meg. És amikor felnövekedett, akkor a názáreti ácsműhelyben kemény munkával kellett megkeresnie egy család megélhetéséhez a kenyeret. Látszólag semmiben sem különbözött a kortársaitól. Ugyanígy élt, dolgozott, mint akkor annyi, de annyi más ember. És így volt ez egészen addig, amíg meg nem kezdte a maga szolgálatát. Azt a munkát, amelyet az Isten küldte őt ebbe a világba. Akkor figyeltek fel rá, amikor megszólalt. Amikor elkezdett beszélni az ő mennyei atyáról, az ő mennyei atyának az országáról, amikor elkezdett tanítani, amikor elkezdett gyógyítani, amikor csodák sorozatát tette, és amikor 3 évi tanító munkásság után megtapasztalva sok fájdalmat, szomorúságot, emberi hálátlanságot, gyöngeséget, bűnt és gonoszságot halálra adta magát a kereszten. Meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, hogy megvívja a nagy küzdelmet érettünk, és amikor bűnön és halálon győzelmet aratott, akkor feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Ez volt az Isten szeretetének és jóságának megtestesülése, és annak a munkának, annak a feladatnak az elvégzése, amelyet Isten tervezett, határozott el érettünk. Krisztusban megjelent a jóság és a szeretet. Megjelent azért, mert bármilyen kemény dolog is, de ki kell mondanunk, mert ez a világ hiával volt, és hiával van ma is a jóságnak és a szeretetnek. Persze, amikor valami nagy tragédia éri az embereket, amikor nyomorúság sújt le rájuk, akkor talán megjelenik a jóságnak és a szeretetnek egy kis szikrája, és akkor olyan büszkén tudjuk mondani, hogy na, lám csak, mégis él az emberi szívekben a szeretet, az egymással való törődés. De hát nem így kellene lennie ennek életünk minden napján? Nem kellene csak a nagy nyomorúságok, a nagy tragédiák idején meglátnunk a szükséget, a szenvedőket, hanem meg kellene őket látnunk minden nap. Nem a jóság és a szeretet kellene, hogy irányítsa naponként a gondolatainkat, a cselekedeteinket? Igen, mi teremtmények bizony nagyon megváltoztunk. De a Teremtő, a mi alkotó Istenünk nem változott meg. És ez az ő kegyelme és irgalma. És ez a kegyelem és irgalom éltet bennünket naponként. Jézushoz egyszer odament egy gazdag ifjú, és azt kérdezte tőle: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus mielőtt válaszolt volna neki, maga is egy kérdést tett fel, szinte visszakérdezett ettől a fiatalembertől, azt kérdezte tőle: miért mondasz engem jónak? Nincs más jó, csak az Isten. Vajon mire célzott ezzel Jézus? Talán azt akarta mondani, hogy mi emberek egyáltalán nem tudunk jók lenni? Talán mi emberek képtelenek vagyunk a jóságra? Nem, azt gondolom, hogy Jézus nem ilyen végletes dologra gondolt. Ő egyszerűen csak azt akarta érzékeltetni, hogy különbség van az Isten jósága és az emberi jóság között. Kire? Milyen emberre szoktuk mi azt mondani, hogy jó? Ugye arra az emberre mondjuk azt, hogy jó ember, aki kedves, szelíd, türelmes, halkszavú, aki soha nem veszekszik, nem kiabál, nem árt a másik embernek, nem tesz a másik ember ellen, akihez mindig oda lehet menni egy-egy kéréssel, aki soha nem utasít el, hogyha valamire szükségünk van, akkor azt megteszi, a segítségünkre van. Igen, az ilyen emberre szoktuk azt mondani, hogy jó ember. De miben nyilvánul meg az Isten jósága? Abba, testvéreim, hogy mi minden engedetlenségünk, téveigésünk, gonoszságunk, irítségünk ellenére itt vagyunk ebben a világban. Élünk, dolgozunk, erőnk van, örömeink vannak, és legfőképpen megismerhetjük Krisztust. Az Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy minden gonoszságunk és bűnünk ellenére irgalmas és megtartó Isten. Az ő jóságának az ajándékait senki mástól nem kaphatjuk meg. Az ő jóságának az ajándéka az nem egy egyszerű karácsonyi ajándék, amit egyszer valamikor megkapunk. Az ő jóságának az ajándéka minden nap örömet kell, hogy okozzon a számunkra. De vizsgálhatjuk tovább is a különbségeket az Isten jósága és az emberi jóság között. Figyeljük meg például azt, hogy a legnagyobb emberi jóságnak is azért valahol van egy határa. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy nem lehet a másik ember jóságával a végletekig, a végsőkig visszaélni. De nem is ez jelenti igazából az emberi jóság határát, hanem az, hogy vajon tudunk mi jót tenni azokkal, akik velünk rosszat tesznek, akik nekünk ártanak, akik minket bántanak, akikből árad felénk a rossz indulat, a gonoszság, a gyűlölet vagy az irigység. Tudunk mi jót tenni az ilyen emberrel? Ugye Jézus azt mondja a hegyi beszédben: légy a jó akarója a te ellenségednek. De vajon tudunk mi jót tenni azzal, aki nekünk árt? Nagyon nehéz ezt megtenni. Talán egyszer-kétszer sikerül. De nem tudjuk mindig megtenni. Ehhez képest viszont az Isten minden nap képes jót tenni velünk, emberekkel. és nem csak azokkal, akik az ő népéhez tartoznak, hanem azokkal is, akik elfordulnak tőle, akik nem figyelnek rá, akik nem vesznek tudomást róla. Isten jót tud tenni azzal a világgal, amelyik szembeszáll vele, amelyik talán kigúnyolja, kineveti őt. Létezhet-e ennél nagyobb jóság ebben a világban? Vagy hogy említsek még egy különbséget az Isten jósága és a mi jóságunk között. Az emberi jóság mögött, nem mondom azt, hogy mindig, de megtörténhet, hogy valamilyen érdek áll. Hogy az ember azért tesz jót valakivel, mert viszonzást vár ezért. Ne menjünk messzebbre, csak a mostani karácsony időszakára. Ugye ilyenkor a szülők azt szokták mondani a gyerekeknek, hogy legyél jó kisfiam vagy kislányom, mert csak akkor kapsz ajándékot a karácsonyfa alá. Ez nem más, mint egy érdek kapcsolat, hogy amely már a gyerekkorban kialakulhat azzal, hogy a szülő érdekelté teszi a gyereket, hogy legyen jó, mert akkor ajándékot kap. Igen, az emberi jóság mögött megtörténhet, hogy valamilyen érdek áll. Mert azt gondoljuk, hogy ha jók leszünk, ha jót teszünk, akkor ezért jutalom jár. És nem veszük észre, hogy ilyenkor nem más történik, mint az, hogy úgy működünk, ahogy a farizeusok működtek. Ezzel szemben az Isten jósága mögött semmilyen érdek nem áll. Isten csak azt akarja, hogy fogadjuk el az ő ajándékát, amit felénk nyújt. Isten csak azt akarja, hogy engedjük át az életünket az ő újjászülő erejének. Isten csak azt akarja, hogy lássuk meg, hogy ő az egyetlen lehetőség az ember számára. Az egyetlen és legnagyobb lehetőség. Sokan vannak azonban, akiknek nem kellenek ezek az értékek, akik nem látnak és nem hallanak, nem hallják meg az igazságnak a szavát, és nem látják meg az igazi értékeket, azokat az értékeket, amelyekért érdemes, nagyon is érdemes lemondani sok mindenről. Úgy, ahogyan az az ember tette, aki megtalálta a szántóföldben a kincset, és elment, és mindenét eladta, hogy megvegye azt a földet, amelyik a kincset rejtette. Ugyanígy érdemes nekünk is sok mindenről lemondanunk, azért az egyetlen és legdrágább kincsért. Mégis annyi ember van, aki nem tud örülni az isteni jóság ajándékának. Mégis annyi ember van, aki nem tudja meglátni ennek az ajándéknak az igazi értékét. Annyi ember van, aki szembeszáll vele, elveti, mint valami haszontalan, értéktelen holmit, esetleg nevetség vagy gúny tárgyává veszi. Igen, sokszor ez az emberi válasz az Isten jóságára és szeretetére. Arra a jóságra és szeretetre, amely azon az első karácsonyon megjelent ebben a világban. De beszéljünk egy kicsit az Istennek a szeretetéről is. Mert Isten nem csak jó, hanem szerető Isten is, ahogyan írta Pál apostol. Abban a karácsonyi gyermekben a jóság és a szeretet jelent meg. Nincs olyan nap, amelynek a során ne lennénk részesei az Isten szeretetének. Nincs olyan nap, amelynek a során ne kellene éreznünk, hogy az Isten szeretete vesz körül bennünket. De most, ezekben a napokban, a karácsonyi napokban különösképpen kell, hogy érezzük ennek a szeretetnek a nagyságát és az erejét. Hiszen most ha csak gondolatban is, a szívünkben, a lelkünkben is, de ott állunk mi is, amellett a jászol mellett, úgy, ahogy a három királyok tették, és hódolunk az Isten küldöttének. Annak a küldöttnek, aki által kézzel foghatóan megjelent a szeretet. És ilyenkor mindenki egy kicsit jobb akar lenni. Mindenki tenni akar valami jót. Ilyenkor még a legkeményebb emberi szív is egy kicsit meglágyul. Ilyenkor egy kicsit a világ átadja magát az Istennek. Ilyenkor érvényesülhet az Isten akarata, vagy pontosabban mondjuk úgy, egy kicsit jobban érvényesülhet az Isten akarata ebben a világban. A baj akkor van, amikor az ünnepi napok elmúltával valahogy kezd eltűnni ez a karácsonyi szeretet is a világból. És ez a világ újra kezd Isten nélkülivé válni. A baj akkor van, amikor az ünnepi napok elmúltával az ember kezd újra ugyanolyan lenni, amilyen volt. Ugyanolyan Isten nélküli, ugyanolyan gonosz, tévejgő, engedetlen, gyűlölségben és irigységben élő. Mert csak azt tudja megtartani a szívében és a lelkében ezt a karácsonyi szeretetet az esztendő összes többi napjára is, aki részesül a lélek által az újjászületésben, az igazi újjászületésben. Aki nem részesül ebben, az nem érzi meg ennek a szeretetnek az erejét. Az nem érzi meg azt, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk erre a szeretetre, és nem csak karácsonykor, hanem mindig. Mert enélkül, a jóság és szeretet nélkül mi valóban nyomorultak és elveszettek vagyunk. Csak annak van igazi karácsonya. Csak annak van igazi ünnepe, aki soha többet nem akar elesni, eltávolodni az Isten jóságától és szeretetétől. Most az ünneplés napjaiban minden otthonban kigyúlnak a fenyőkön a karácsonyi fények. Most elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy ne csak a karácsonyfákon, hanem a lelkünkben is legyen ott ez a fényesség. És ne csak most, hanem minden időben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked áldott szavadat, megköszönjük a karácsonyi evangéliumot, megköszönjük azt, hogy ebben az esztendőben is ünneplő gyülekezetként állhatunk meg előtted. És kérünk Istenünk, hogy ebben az ünnepben is tárd ki előttünk szívednek minden jóságát és szeretetét. Formálj és alakíts bennünket belső lelkiképpen, olyanokká, hogy méltók lehessünk erre a jóságra és szeretetre. Adj az életünkbe tőled nyert áldást és békességet, hogy úgy tudjuk a szívünkbe zárni a karácsonyi üzenetet, hogy az ott végső lakozást nyerjen, hogy életünk minden napján, a hétköznapokon, amikor nem vesz körül bennünket az ünnep fényessége, akkor is legyen fény és világosság az életünkben. Urunk, most a karácsony ünnepében is vannak kéréseink, van mit eléd vinnünk imádságunkban, hiszen vannak olyanok, akiknek a számára most ez az ünnep nem tud igazi örömet jelenteni, mert fájdalom van a lelkükben, terhet kell hordozniuk, kételjeik, kétségeik vannak. Kérünk, Urunk, hogy légy ott velük is, hogy az ő számukra is a karácsony fénye jelentse a megoldást, az erőt, a megtalált utat. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, népünkért, nemzetünkért, hiszen mindannyiunknak szükségünk van arra az egyetlen vezetőre, aki megmutatja nekünk az utat. Az utat, amely elvezet oda, ahonnan egykor elindultunk, és ahol békességet és nyugalmat találhatunk majd. Így kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg imádságunkat, áld meg ünneplésünket és életünket, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek áldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, valamint hirdetem, hogy a holnapi napon, karácsonyi ünneplésünk második napján már csak egy istentiszteletet tartunk itt a Mátyásföldi templomban, 10:30 kezdettel a holnapi alkalom és úrvacsora osztással egybekötött istentisztelet lesz. Most pedig, mielőtt istentiszteletünk második részére készülnénk, hallgassuk meg Nagy János presbiter testvérünket, aki egy verssel szeretne a gyülekezetnek áldott ünneplést kívánni.
Karácsony, hívogatás! Jöjj el, szép karácsony! Oszlasd el a gyászunk! Szomorúságunkban jobb napot is lássunk! Hadd lássuk a jászolyt! Az Isten fiával boruljunk elébe szent álmélkodással. Betlehemi csillag, ragyogó sugára, hajolj le még egyszer e szegény világra. Hajolj le, mosolygó hajnal égi lángján, angyalok szavára, most várunk csak árván. Az ég üzenetét szívünkbe fogadjuk, és az egész világnak íme tudtul adjuk. Dicsőség a mennek, békesség a földnek. Nyújtsanak ma jobbot, kik egymásra törnek. Harc, háború szűnjék, vérpatak megálljon. Nemzetek szívében jó akarat szálljon. Szeretet szent lángja egekig lobogjon. Az, az áldott kisded, ó, hadd mosolyogjon. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és Isten tiszteletünk első részének befejezéseképpen a 318. énekünket énekeljük. 318. énekünk, Jer minnyájan örüljünk.
Thank you. úrasztalához készülve keressük a 326. dicséretünket. 326. dicséretünknek a 4. versével készülődjünk ehhez az asztalhoz. Ó Jézus, nevess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket. Nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus a szent asztalát, az úrvacsorát. Megírta ezt a 3 evangélista, de legteljesebben maga Pál apostol. A korintusbeli gyülekezethez írt levelében, az első levél 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az éjszakán, amen, az Úr Jézus elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vente, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövend. Így ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és úgy készüljünk az úrasztalához. Örökkévaló Istenünk, vártuk ennek a karácsonynak a csodáját és ragyogását, a szeretetnek azt az áradását, amelyet belőled reméltünk, hogy az majd megfog a mi bennünk is, és megeleveníti a mi érzéseinket, gondolatainkat is. De ez a ragyogás és világosság bevilágítja mi bűneinket is, nyomorúságainkat is. Ezekkel jövünk most ehhez az asztalhoz. Szeretnénk, ha te tisztítanál meg bennünket erre az ünnepre. Hadd legyenek tiszták az érzéseink, a gondolataink. Hadd legyen itt előtted a bűnbánatunk és a fogadástétel. Nevess meg bennünket, és mi pedig igyekezni fogunk. Úgy élni, ahogy azt te elvárod tőlünk, ahogy szeretnél látni minket. Kérünk, engedj ide magadhoz, és áld meg, koronázd meg a mi ünnepünket ezzel a közösséggel, ahol a testélet igét vehetjük magunkhoz a megtört kenyérben és a kitöltött borban. Ezt az áldást kérjük tőled erre a közösségre. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, jöjjetek fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jöjjetek, közösen próbáljuk meg magunkat itt Isten színe előtt, és feleljünk meg hitünk szerint, lelki ismeretünk szerint hangos szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, Jézus érdeméért. Amen.